itthon Erdélyben.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Hargita megyei Farcádra kalauzoljuk hallgatóinkat. A település Székelyudvarhelytől 5 kilométerre nyugatra a Gát, a Mocsár és a Bolygókút patakok alkott a völgyteknőben fekszik, 600 méter tengerszint feletti magasságon. Közigazgatásilag Felső-Boldogfalvához tartozik. Valószínűleg a 12. század elején keletkezett, Alszeg és Felszeg részekből állt. Egykor járásszékhely is volt. Református temploma 1450 körül épült késő gótikus stílusban. Kazettás mennyezete 1629-ből való. Tornya a 16. században készült, 1756-ban és 1798-ban földrengés rongálta meg. 1826-ban lebontották, mai tornya 1828-ban épült. A lakosság gazdálkodással foglalkozik, vagy a közeli Székelyudvarhelyen keresi kenyerét. A hagyományos népi mesterségek közül fontos megemlítenünk a fafaragást, gyapjúfonást, kerámiakészítést, szalmafonást, méhészetet, fazekasságot, tojásírást, valamint a kovács és ács munkákról sem szabad megfeledkeznünk. A fába vésett különböző díszítő formák megérzésen alapuló elrendezése, a tökéletesség határát súrója, egy formai mesevilágot alkotva, amelyben együtt léteznek az elvont geometrikus és jelképes formák, és különféle növényi, állati, kozmikus és vallási motivumok. A térség erős vidéki jelleggel bír. Orbán Balázs a Székelyföld leírása című művében így ír. A farcádi hagyományok azt tartják, hogy úgy e falu, mint a két hoggya Budvár hatósága alá tartoztak, s harc idején a lakosok fegyveresen tartoztak a várban megjelenni. Még most is azon helyet, hol őseik a várban felvonultak, várútjának nevezik, s e volt oka annak is, hogy e falukban jobbágy sohasem volt. Szabad harcnokokból származó lakói igen ügyesek, amivel kevés művelhető földjük van, mézzel, viasszal, hízott disznókkal, s más brassóból hozott cikkekkel nagy kereskedést űznek, mi a falu csinosságában is jelentkező jólétet idéz elő. De azt se feledjük, hogy az étel nem is esik jól egy deci, egy húzás pálinka nélkül Farcádon.
Barátságos falu.
A Lőrincáron nevet 2002-ben vette fel az iskola.
Vegyes a gyermekanyag. Ezelőtt bálok voltak, együtt elmentünk a táncba.
Általában véve ilyen kisebb gazdák vagyunk.
Mindenütt jó dollár jobbítunk.
Nagyon jók itt a lehetőségek, jó itt ebbe a faluba élni.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Rózsa Béla és népi zenekara muzsikál. Összeállításunk első részét közvetítjük. Mikrofonunkkal Farcádon Sándor István tanítóról beszélgetünk, az iskolájuk névadója Lőrinc Áron. Miért Lőrinc Áron nevét viseli az általános iskola tanítóúr?
A Lőrinc Áron nevet 2002-ben vette fel az iskola, akkor még 5-8 osztály is működött itt. Egy iskola alapítványt hoztunk létre, az indulásból már ezt a nevet kapta, és utána született az a döntése, nem csak a kuratóriumának, hanem a tagoknak is, hogy az iskola is vegye fel ezt a nevet. Ki is volt Lőrinc Áron? A falu lelkésze volt a múlt század első felében, 47 évig volt itt lelkész, farcádi születésű, és tudni tudni kell róla, hogy az iskolához is kötődik, hiszen a háború alatt a tanítói szerepet is ellátta, tehát a tanítót behívták, és akkor a lelkész kellett a tanítást is végezze, tehát kötődése van az iskolához. A fia több éven át tanító volt itt a faluba, két unokája is pedagógusok voltak, most már nyugdíjasok, ők az iskolába születtek, és ők is nagyon-nagyon büszkék, hogy az intézmény a nagyapjuk nevét vette föl.
Hány éve oktat itt a tanító úr? Itt kezdte a tanítóképző után, vagy volt máshol is szolgálati hely?
Voltam ide haza Farcádba a rendszerváltás után jöttem, 1990. március 1-ével, tehát akkor évközben is a forradalom után megengedett volt a mozgás, máskor különben csak iskolai év végén lehet mozogni a tanügybe. Hát ez a harmadik állomásom, 27 éve idestoba, hogy itt vagyok. Tanítóképző után Abásfalvára helyeztek ki, ott 3,5 évet tanítottam, ebbe még beleesett a katonai szolgálat, elvittek katonának, visszamentem oda. Viszont az abásfalvi állás az nem volt címzetes állás, 5-8 osztályba tanítottam, így aztán sikerült címzetes állást kapjak Nagygalambfalván. Átkerültem 1986-ban Nagygalambfalvára, és a rendszerváltásig ott voltam. Úgyhogy Nagygalambfalvából még a végén Anyósfalva is lett.
Akkor a rendszerváltás után Farcádban, itthon a szülőfalujában tanít, akkor sokkal több volt a gyerek a 90-es évek elején?
Sokkal több. Egy tanítói állás volt a forradalomig, de az akkori létszám megengedte, és évközben is posztot létesítettek, és megosztották az elsőt a harmadikkal, a másodikot a negyedikkel, úgyhogy úgy kerültem akkor kollegális viszonyba a volt tanítónénimmel, és 2 évharmadot együtt tanítottunk.
És említette, hogy amikor az iskola felvette Lőrinc Áron nevét, akkor még 5-8 osztályos iskola volt itt Farcádon. Mikor szűnt meg az 5-8 osztály? Mert most csak 1-4 van, vagyis előkészítőtől 4. osztályig.
10 évet működött az 5-8 osztály, 1994-ben indult be. Kényszerhelyzet okozta a megalapítását, mert a buszjáratot megszüntette az udvarhelyi szállítási vállalat, és nem volt, amivel ingázzanak a gyerekek Bódogfalvára. Egy évharmadot, 2-t megoldott a polgármesteri hivatal ilyen-olyan traktor utáni limuzinnal, de hát az nem is volt legális, veszélyes is volt. Aztán szülői kérésre jóvá hagyták az 5-8 osztályt, 10 évet működött. Sajnos az ok az ugyanaz, amivel rengeteg iskola most küzd, a gyermekhiány. Emiatt szűnt meg az 5-8 osztály.
De most az 1-4-ben is csak egy tanító van, ön tanítja a 4 osztályt. Hány gyerek van a 4 osztályban?
Érdekes ez a dolog. 9 gyerek van különben, jóval több gyerek lehetne, viszont egy divatot kezdtünk gyakorolni. A város közelség ennyire megfertőzött, hogy nagyon sok szülő beviszi a gyermekét udvarhelyre az iskolába. Nem tudom, mennyire nyernek a gyerekek, mennyire nem. A szülő azt tudom, hogy mindig a gyerek javát akarja, hogy ez jó oldalra dől el, vagy rosszra, az később derül ki, és sokszor már késő ilyenkor a gyermek szempontjából. Ilyenre is volt már példa.
De ugyanez érinti a többi települést is, nem csak Farcádot, hanem érinti ott Kükülőkeményfalvát, Fenyédet és a környező településeket itt Udvarhely környékén.
Igen, peremtelepülés vagyunk, és ezzel számolni kell. Az, hogy Farcádból is kezdett ez a gyerek elvándorlás divatossá válni, azt ennek az útunknak köszönhetjük, amit a polgármesteri hivatal megpályázott, szápárt pályázattal jött létre, és úgymond a város végére kerültünk ezzel az úttal, hát 4,5 kilométer Udvarhely. Ez ma már nem távolság.
Mondjuk el azoknak, akik nem jártak még Farcádon, hogy aszfaltos, jó úton jöttünk. Keskeny ugyan, de nem sáros, nem gödrös.
Így van. 2003-2004-ben sikeresen pályázott a polgármesteri hivatal a Szapárd ügynökségnél. Megyei elsők között volt ez a pályázat, nekünk ez összejött. Nagy érdeklődés követte aztán, és több polgármesteri hivatal elindult a pályázatírás útján. Minket a város végére vitt, hisz a buszjárat, az körbejár, 14 kilométeres utat tesz meg, amíg ide ér az autóbusz Farcádba, tehát a községközpont felé Bikafalva és Rodgyán keresztül ér Farcádba. Utólag ez az út is leaszfaltozódott, úgyhogy két aszfaltúton lehet Farcádot megközelíteni. Az infrastruktúra az egyre inkább fejlődik, hisz most már a kanalizálás is szinte utolsó fázisába jár. Vízhálózatunk van, telefonhálózat. Nagyon jók itt a lehetőségek, jó itt ebbe a faluba élni.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Említettük, hogy 1-4 osztály működik itt 9 gyerekkel. Hiányzik a 0. osztály. Nincsen előkészítő osztályos gyerek, vagy ők máshová járnak?
De van csak, ugye a tanügyi törvénynek mindig vannak érdekes oldalai. Ennek köszönhetően 5 évfolyam egy osztályba nem járhat, ugye ez a 9 gyermek osztatlan osztályba van. Község szinten a központi iskola az Felsőbódogfalva, mert a községközpont is Felsőbódogfalva. Község szinten 2 helyen van 0. osztály, iskolabusszal oda beviszik, hazahozzák a gyermekeket. Utána az már más kérdés, hogy visszajönnek-e a gyermekek vagy sem, mert ide még mindig visszajöttek, de viszont más településeken már történt meg, hogy ott maradtak, hisz egy év alatt kialakul egy jó osztálylégkörs, nem mindenki vált már utána. Ez pedig a kicsi iskolák rovására van, mert egyre csökken itt a gyermeklétszám.
Ez az itt tanuló 9 gyerek, ez hogy oszlik meg az 1-4-ben?
Van egy első osztályos, van 5 második osztályos, 2 harmadikos és 1 negyedik osztályos.
5. osztályban szintén Felsőbódogfalvára mennek, vagy tovább is Udvarhelyre?
Szintén Felsőbódogfalvára. Nagyon kevés, aki 5. osztály után vált úgy, hogy Udvarhelyre viszi. Azok a szülők, akik minden áron városi iskolába akarják a gyereküket adni, azok már 0. beviszik.
Mi, mikor megérkeztünk, a templom szomszédságában egy felújított szép iskolát láttunk. Bizonyára, hogy a minimális feltételek azért itt is meglennének. Van sportpálya az iskola mellett, ilyen műfüves sportpályájuk, és gondolom, hogy a szükséges tanfelszerelés is megvan. Miben szenvednek hiányt?
Nem szenvednek hiányt egyáltalán. Belül is úgy néz ki az iskolánk, mint kívül. Különben kívül a tavaly újítottuk föl. A tavaly egy kis ünnepség is volt falunapok keretén belül, hisz 375. évfordulóját ünnepeltük az iskolánk írásos fönnállásának. Létezett azelőtt is iskola, de írással bizonyítani, dokumentálni, 1641-ig tudunk visszamenni, és ennek tiszteletére egy márványtáblát is helyeztünk el az iskola oldalán, és erre az alkalomra lett felújítva az iskola. Nyilászárók cserélődtek, kívül újra színeződött, belül már azelőtt készen volt, mosdók vannak gyerekek részére, felnőttek részére, informatika terem, tágas óvoda, tágas 1-4 osztály, tornaterem bent az épületbe, tehát amikor rossz idő van, akkor benti tornaterembe tornásznak a gyermekek, mikor jó idő van, akkor a műgyeppályát használják. Tehát minden feltétel megadott.
Tantárgyversenyeket gondolom még ilyen kisgyerekeknek nem szerveznek, de mesemondó, szavaló versenyekre eljut-e a farcádi gyerek?
Nem voltunk mesemondó versenyre, díjat hoztunk el szavaló versenyről, Nagygalomfalváról. Általában a matematika versenyeken szoktunk részt venni, a Zrínyi Ilonán, a Kengurun, ezekre szoktunk elmenni, ahol van, mikor tovább is jutnak a gyerekek. Én, hogyha visszatekintek erre a 27 éves tanítói múltamra, szinte arányba ugyanott vagyunk, mint egy városi iskola a tovább tanult tanulók szempontjából, tehát jó gyerekek faluról is tudnak kikerülni.
A tanító úr segítséget a szülők részéről kap-e? Vagy legtöbb gyerek másnap úgy jön iskolába, ahogy azelőtt való nap hazament?
Érdekes az én megközelítésem ebből a szempontból, hisz a pedagógia azt írja elé, hogy 3 dolog folyásolja be a gyermeknek a tanulmányi előmenetelét. Az egyik az iskola, a másik a környezet, és a harmadik a család. Én a családot egy kicsit jobban kiemelném, hisz döntő szerepe van a családnak. Nagyon-nagyon számít, hogy a gyerekek mellé hogy állnak oda otthon. Mi itt összevont osztályokba nagyon sokat munkáltatjuk a gyerekeket, hisz egyszerre a pedagógus csak egy osztályjal, egy szériával tud dolgozni, a többiek pedig önálló tevékenységet kapnak. Na persze ezt számon kell kérni, és a számon kérésnek köszönhetően a gyerekek nagyon-nagyon megtanulnak önállóan dolgozni. Ez, ami hiányzik egy osztott iskolába a gyermekekből, fölérnek az ötödik osztályba és képtelenek egy feladatot magukra elvégezni, hisz mindig valaki mellettük volt, mindig valaki irányította, mindig valaki segítette. Az otthoni munkába ugye házi feladatot is kapnak, soha nem értek egyet, hogy a házi feladatot vegyék ki az iskolai tevékenységből. Kell a házi feladat, viszont nem annyi, hogy az egész délutánt a gyermek házi feladattal töltse el. Az nagyon-nagyon fontos. A szülő is ott lát rá, hogy mivel is foglalkozunk a gyermekkel az iskolába, hisz besegít. A szülőpedagógus kapcsolat révén ugyanúgy tud segítséget nyújtani a gyermeknek, mint mi az iskolába, hogy tesszük, és akkor nem két irányba húzzuk a gyermeket, egy irányba a szülő, a másik irányba a pedagógus, hanem egy irányba, és van akkor eredmény.
Lehet a tanító proféta a saját falujában? Az elmúlt 27 év mit mutat? István maradt mindenki számára, vagy tanító úr?
Talán a nevemet el is felejtették, csak a szakmámot emlegetik, tehát én mindenkinek tanító vagyok itt Harcádba. 90%-ával a falu közösségbe tegező viszonyban vagyok, hisz én itt születtem ebbe a faluba, itt jártam én is iskolába. A kolléganőmmel osztálytárs is voltam az óvónénivel. Lehet-e proféta a saját falujába? Hát nem szabad várni csodákat. Végezze mindenki a munkáját, és munkája után megkapja az elismerést, azt, amit érdemel.
Patakfalvi Edit vagyok, Harcádon óvónő, 27 esztendeje.
Akkor a változások óta már itt oktatja a csemetéket Szépre Jóra?
Igen, 1990. március 1-je.
Van sok óvodás? Mert az iskolában egyre kevesebben vannak.
Óvodás is egyre kevesebb, de óvodás még mindig több, mint iskolás. 13-an vagyunk ebbe a tanévbe.
Miért ilyen kevés a gyerek? Nem vállalnak, vagy vállalnak, de a fiatal házasok azok külföldön vannak, mint legtöbb településen?
Vállalnak, itt egy gond az, hogy a város közelsége elvonza a gyerekeket. Olyan szempontból, akinek nincsen nagyszülő, aki rájuk vigyázzon, azok beviszik napközibe, ha nem tudják megoldani az itthoni délutáni gondozást.
Mikortól vannak az óvodában?
Reggel 7:30-tól 1 óráig.
Milyen a gyermekanyag? Mennyire könnyű ezekkel a farcádi gyerekekkel dolgozni?
Vegyes a gyermekanyag, 3 korosztály van, kicsitől a nagycsoportosig. Ez évente változik, van, amikor könnyebb, van, amikor nehezebb, van, amikor könnyebben beilleszkednek, van, amikor nehezebben. Sok minden befolyásolja.
Fél napra szerintem az óvónéni az anyukájuk is.
Így van, fél napra teljesen az anyukájuk vagyok, szeretnék is lenni, olyan szempontból, hogy szívesen jöjjenek, bármit elmondjanak, ami oda tartozik az óvodai élethez, és bátrak legyenek.
Mindig óvonőként tanított, vagy megvan a tanítói képesítés is?
Úgy kerültem az óvodához, hogy érettségivel. Elment az akkori óvónénak, itt volt az óvodánál, én betegszabadságon voltam egy műtét után, akkor csöppentem be az óvodába, és utána 10 esztendeig minden évben volt vizsgám nyáron. És mindig sikerült a vizsga, mindig volt itt üres hely, és akkor 2000-ben iratkoztam be a főiskolára, akkor végeztem el, és utána próbáltam minden egyes fokozati vizsgát megcsinálni, úgyhogy most már titulárison 2013-ban volt az egyes fokozati vizsgám, úgyhogy amit akartam, most már elértem a tanügybe.
Sosem szeretett volna nagyobb gyerekekkel foglalkozni? Vagy még mindig a legjobb a kisebbekkel?
Végül is megvan mind a két képzésem. Mikor elvégeztem az iskolát, mind a kettőről kaptam bizonylatot, és ha már az óvodába kezdtem, és ott indultam, nagyon szeretem ezt a szakmát, nem igazán akartam váltani. Úgy éreztem, hogy a kicsik a szívemhez nőttek. Úgy éreztem, második anyukájuk vagyok az óvodában nekik.
De nagyon sok felkészülést igényel az, hogy minden nap valami újat tanítsunk, a figyelmüket lekössük, mert bizonyára nem az az 5 óra, vagy az a 4,5 óra, amit az óvodában tölt, annyi a munkája. Mert kell készülni itthon is, mindig szemléltető eszközöket kell készíteni, ötletelni kell.
Ez így van, nagyon szeretem ezt a részét. Úgyhogy nagyon sokat kutakodok, nagyon sokat keresek interneten is, meg a kolléganőktől is egymás között megosszuk az újabb-újabb technikákat, meg a szemléltető eszközöket, a községi óvónők közösen is készítnek, de én ezt szeretem, ezt felvállaltam, ezt nagyon szívesen csinálom.
A szülők segítségére lehet-e számítani?
Igen, maximálisan tudunk számítani a szülők segítségére bármikor, bármilyen rendezvényen. Egy egyszerű hét alkalmával is, hogyha valami olyan adódik, akkor tényleg nagyon-nagyon szívesen segítnek a szülők. De ez mindig így volt. A 27 esztendő alatt nekem mindig bármikor bármilyen problémá volt, vagy bármilyen segítségre szükség volt, a szülők nagyon-nagyon szívesen segítettek.
Hogy van az, hogy az óvónők és a tanítók azok mindig még szerepet tudnak tanítani az oktatás mellett, meg ilyen iskolán kívüli tevékenységre is jut idejük, és valahogy ez ötödik után úgy megritkul. Honnan van ennyi energia egy óvónőnek meg egy tanítónak?
Én szerintem, ha ezt a szakmát vállalta, akkor kell vállalja az utána való munkát is, ami ha a faluba marad és ott tanít, akkor nem jár le az az 5 órával a munkája. Fel kell vállalni a faluba lévő összes rendezvénynek a megszervezését, vagy bármilyen kisebb rendezvény is van, abba is mindig besegítünk, vagy egyházi vonalon is, én is és a tanítóbácsi is mind a ketten. Ezt felvállaltuk, úgy éreztük, hogy ez hozzá tartozik a mi munkánkhoz, meg az, hogy mind a ketten itt vagyunk a faluba, nekünk is saját érdekünk, hogy a faluban minél több rendezvény legyen, és minél jobban összefogjon a falu, bármilyen alkalom adódik, vagy bármilyen ünnepére készülünk.
Előny vagy hátrány alkalomattán az, hogy a falu szülötte?
Én nem éreztem sohasa hátránynak. Azért nem éreztem hátránynak, mert lehet, hogyha nem ez a munkahelyem lenne, az óvoda vagy óvónő lennék, akkor is biztos, hogy a közösség érdekér úgy is vállalna. De így viszont még inkább.
Amikor az óvodáról beszél meg a közösségről, farcádiakról, könycsillog a szemében. Ez csak ilyen nagy szeretettel lehet végezni, meg félretéve a családi gondokat, meg mindent, és akkor egyszer az, a közösségi élet, az óvodás munka, és utána esetleg valahol jön a család. Jól látom?
Ez így van. De hála Istennek van egy olyan férjem, aki maximálisan támogat. Nekünk egyetlen gyerekünk van. Sajnos így adódott, nem lehetett több, de viszont mi itt éltük ki magunkat, ezzel a közösséggel. És végül őt is úgy szólítsák, Kovó bácsi. Nem mondta senki, de ráragadt. És bármikor, bármilyen rendezvény van, az óvodásokkal, iskolásokkal közösen, mindig ott van, mindig segít, úgyhogy én így tudtam ezt ilyen maximálisan csinálni, hogy ilyen háttér volt a hátam mögött. És reméljük, hogy ad a jó Isten erőt, hogy ezt tovább csináljuk, és még jobban, és még maximálisabban.
Farcádi Sándor Levente neve ismerős adáskörzetünkben. Most, mint művésszel beszélgetünk, mit kell önről tudni? Mióta tevékenykedik és miben utazik?
Talán gyermekkorom óta festek, amit nem is értett meg a környezetem itt a faluba, sőt ugye a szülők nagyon ellenezték is. Anyám majdnem naponként sírt, hogy mi lesz a gyerekből, már 18 éves, még mindig rajzó, fest, ezekkel foglalkozik. Ugye ez nem volt világkép az ők lelki világukban. Igazából kitartás, mert bennem volt, nem tudták, hogy én hogy kalandoztam így, hogy egy gazda ember családjából születtem be, és akkor ennyire vonzódok én a művészet fele, hogy én faragni is festeni akarok.
Gondolom, hogy rendes mesterséget szántak a fiúknak.
Becsületes szakmát szántak. Végezzem el a kőműves vagy asztalos szakmát, ugye az asztalossághoz jobban vonzódtam, aztán ott elmentem egy 3 éves iskolába a faragászat felé. Ekkor már 90-es éveket írtunk, kikerültem Budapestre. Bartis Ferenc szárhegyi származású volt író költő. Ő volt a Világ Összmagyar Testület elnöke, és hozzá kerültem. Mondom, Feri bácsi, egy olyan művészt ajánljon nekem, aki megnézi a festményeimet, szobraimat, és akkor megmondja a véleményt róla. Hát azt mondja, kedves barátom, itt van egy háromszoros nemzetközileg elismert festőművész barátom, dr. Kesztyűs Ferenc, azonnal hívom fel telefonon, menjél el hozzá. Meg is beszéltük az időpontot, hónom alá befogtam, hogy 10 festményt, elmentem hozzá a műtermébe, kiraktam, nézegeti, azt mondja nekem, hogy kedves barátom, olyan dolgokat fogtál meg, hogy azonnal jöjjön rádió, televízió is rólad könyvet ki megjelentetni. Ekkor már 93-at írtunk, és ez így is történt, egy kis könyv jelent meg az életemről, művészetemről, közben már eltelt 8 év, hogy olajjal festettem, de még egy festményt vásárolt meg egy pásztorember tőlem. Ugye ezért volt a szülők, a családból és a környezetem kiakadva, hogy én ezekkel foglalkozok, ugye nem nagyon érez semmit, csak dolgozok én reggeltől estig, vagy ha való szabad időm van, én mindig csak azt akartam, hogy allább mikor van annyi időm, hogy két vonalat húzzak a papírra rá.
Az olaj előtt milyen technikával dolgozott?
Hát akkor akvarell vízfestékek voltak. Azzal indítottam, aztán 87-től kezdtem olajjal folyamatosan festeni, és azóta azzal dolgozom.
Tájképeket, portrékat?
Tájképek, portrék, figurális képek. Az impressionista vonalon indultam el. Mindig voltak gyerekkoromban is látomásaim, ugye amiket, hogyha elmondtam a környezetemnek, akkor ne ábrándozzak, ugye apám még rám szóltak. Ezek pillanatnyi képek voltak, tehát nem álomba jött ez, hanem napközben bevillanások. Egy idő múlva elkezdtem festeni, és ebből egy neo-avangár stílus alakult ki, amit jelenleg is folytatok és dolgozok nap mint nap vele.
Hol voltak kiállításai?
A legtöbb Magyarországon volt, itt Erdélyben, de van magánkiállítás jelenleg is Torontóban. Ottani üzletember vásárolt meg nagyon sok festményt tőlem is, ott csinált egy magánkiállítást. De a világ különböző részeibe most már elkerültek a festményeim.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ahogy telnek az évek, a stílus, a szemléletmód, ez változik egy művésznél?
Igen, hát ez a sok munka által jön be, ez a stílus, kézmozdulat, gondolat, milyen hatásokat kapok kívülről, vagy milyen hatások jönnek belülről, az expresszionizmus felülről. Változhat, de keveset.
Mennyire egyértelmű a néző számára az alkotás? Ha mondjuk én megnézem, ugyanazt látom, mint egy falustárs, vagy attól művészet a művészet, hogy mindenki azt lát benne, amit látni akar?
Nem biztos, hogy azt látja, amit én, mert nagyon sokan megnézték a festményeimet, és volt, aki egy csobogó pataknál azt kérdezte, hogy hogy tudtam ezt a sok kis házat megfesteni. Engemet is ez meglepett. Hát mondom, hogy ez egy csobogó patak. Hát ő azt mondja, hogy mind ilyen pici házakot látott benne. Úgyhogy kinek milyen a beállítottsága, a művészi szinten való elképzelése, hogy mit is akar mondani neki az a festmény, befolyásolja a lelki világa, hogy ő pont milyen állapotban van, én milyen állapotban festettem. Ha én nagyon jó, örömteli állapotban festettem meg egy festményt, és neki is örömök vannak az életibe, fog találkozni, és azt mondja arra festményre, hogy az a legszebb festmény. Így találkozik a két lelki világ a festménybe a műn keresztül.
Van olyan költő, aki, ha pár nap múlva elolvassa a versét, javít rajta. Van ilyen író is. A festő az javít, vagy korrigál az alkotásán egy idő után?
Van egy adott pillanat, amikor azt mondja a lelki világom, hogy most kész a kép. De ha megnézem egy pár nap múlva, vagy egy hónap múlva a festményt, van, amikor megdöbbenve veszem észre, hogy nem is fejeztem ott be, oda még kellett volna valamit tenni, vagy el kellett volna venni abból a színből, mert nagyon dominál, nagyon erős. Persze, mindig van javítani való a festményen, lehet mindig festeni, és én azt is tartom, hogy egy mű sosincs befejezve, mindig lehet dolgozni rajta, lehet, hogy egy csúcsot elér, majd onnan lefele megy a javítás, de végére mehetetlen.
Melyek a kedvenc témái? Mit szeret megfesteni, mit szeret megfaragni?
Az impressionizmus vonalból ugye a késő hatások, hogyha valamilyen öröm vagy bánat ír. Ezeket tájképekbe, bibliai témával is nagyon sokat foglalkozok, pláne szobroknál. Most jelenleg is két bibliai téma van kint Magyarországon, most van egy kiállításom Dorogon jelenleg. Művészetbe, szobrászatnál is, festészetbe is a bibliai témák is nagyon vonzanak.
Forcát a szülőfalu mennyire jelenik meg a művészetében?
Nem teljesen annyira, inkább én a magyarságban is, a székelységben gondolkodom. Kevésbé jelennek meg, mindig azért szoktam megfesteni a falut, de nem annyira sokat, tehát nem naponként dolgozok benne. Inkább elmegyek a környező falvakba, és onnan is megpróbálom összeszedni.
A szakma elismeri Farcádi Sándor Leventét. A falu elismeri-e, vagy itt mindig Levente marad, és nem a művész úr?
Hát, falu is elismert, tiszteletnek örvendhetek mindenfele. Szakma is elismer, a tavaly kaptam meg a Kesztyűs Ferenc Nagy József díjat. Tulajdonképpen nem törekedtem sose, hogy valami díjakot elérjek. Én mindig végeztem a dolgomat, és abban éreztem jó magam.
A fiatalok felkeresik a műtermét? Érdekli a mai fiatalokat? Úgy ragályos ez a betegség, amit elkapott mondjuk gyerekkorában? A mai gyerekeket megfertőzi hasonló betegség?
Tehetség is kell, az az igazi gyerek, hogyha ő belülről már annyira vonzódik hozzá, hogy őt nem érdekli semmi, hanem mindig csak azt a célt lássa maga előtt, hogy ő dolgozni szeretne. Kevés van ilyen, de mindig van jelenkező, de hát én szívesen átadom a tudást és segítek nekik.
Simon Irén vagyok, lány nevem Vajda.
Kerestei Erzsébet, lány nevem Patakfalvi Erzsébet.
Rácz Irma, leány nevem Sándor Irma.
Milyen itt élni Farcádon?
Itt születtem, itt szeretem, voltam elmenve, de azt is megbántam, csak hazajöttem, mert itt vagyok itthon. Itt éltek a szüleim, nagyszüleim, dédszüleim, mindenki.
Én is úgy vagyok. Én is itt születtem, itt szeretem. Itt vannak rokonaim, testvéreim, itt szeressük ebbe a faluba.
Barátságos falu. Közösségbe menjünk a mezőre, azt szeressük a mezőn, kapálni, dolgozni, zöldséget termelni, mindent. Ezt nagyon szeressük.
Még mindig kézi módszerekkel művelik a földet? Kapálgatnak még mindig, vagy van már most gépi megmunkálás is?
Csak kapálunk egyébképpen a gép megmunkálja nagyjából, de hát ugye kézileg kell kapálni, nem terem a letemény.
Egy nagyon szép falu itt a Dombon. Sokkal többen voltak gyerekkorukban, mint most?
Többen voltunk az én gyerekkoromban, 37-ben születtem, akkorjában sokkal. Hát mi is 6-on születtünk a családba, testvérekkel. Akkor sokkal több. Most egy-két gyermek, egy háznál, ennyi.
Önök hányan voltak testvérek?
Hárman. Egy fiú testvérem, és nővérem meghalt, ketten maradtunk a testvérek.
Én egyedül. Úgyhogy én itt töltöttem a gyermekkoromot a mezőn. Gyárban nem jártam egyáltalán, én nagyon szerettem a mezőn. Ma már napig mindjárt 80 éves vagyok, de elég várom, kimensek a mezőre.
Hát akkor nagyon be lehetett fogva a munkába. Akkor a szülőknek kellett segíteni többet, mint mondjuk ott, ahol 6-7-en voltak.
Nagyon sokat kellett, de nagyon szerettük. Itt volt a megélhetés, örökké volt, kikerült a mindennapja, aki dolgozott annak, örökké volt. Csak egészség legyen, s aztán egyebet örökké tudtunk rendezni.
Gondolom, hogy nem tiltakoztak, amikor a szülők azt mondták, hogy mezőre kell menni. Ha volt kedvem, ha nem, akkor mentek.
Ott nőttünk fel a mezőn. Mindenféle munkát szerettünk. Most is szeressük. Meg a jó Isten kérjük, hogy segjön meg, ha nyáron is tudjunk menni a mezőre.
Mi a szép a mezei munkában? Egy mai fiatal azt mondja, hogy kapát se lásson, földet se lásson, nem hogy földet műveljen.
Hát itt a műfalunkban mindenki szereti. A fiatalok is mennek. Munka után mennek a mezőre. Igen, bizony. Mi csak a férjemeketten vagyunk, de állatokat tartunk. Lovunk is van, tejenünk is van, jó is van, disznó is van. Ezekkel is otthon is foglalkozni kell sokat. A mezőn én is a legjobban szeretem. Alig várom, hogy eljön a tavasz, hogy mehessünk a mezőre.
Nagyobb volt az egyetértés a nagy családban? Mint mondjuk ott, ahol kevesebben voltak?
Sokkal. Én 6. születtem, egész idősök voltak már, mikor én születtem, a nagyok eltávoztak, úgyhogy mikor 8 éves voltam, már úgy kellett dolgoznak, mint egy félnőtt, mert már idősek voltak a szülők. de most is nagyon szeretem a mezőt. Az idegeim kicsit gyengék, de kimentem a mezőre, nem vagyok beteg, semmi bajom sincs, csak kimássak. Nagyon-nagyon szeretem a mezőt, és az állatokat nagyon szeretem.
Ha visszagondolnak a gyerekkorukra, mi az, ami olyan szép emlékként megmaradt? Mert mindig azt halljuk, hogy nehéz volt régebben, mindig úgy sírunk, ha van miért, ha nincs miért. De valahogy az idő az mindig úgy megszépíti az emlékeket. Önök mire emlékeznek legszívesebben, ha így szóba jön a gyerekkor, a leánykor?
Hát mi legjobban most is a falusi munkára. Én laktam Kolozsváron is, voltam így kicsi gyermek mellé felnevelni. Akkor itton is, udvarján is dolgoztam. De itton a legjobb, és a legszebb mindennél.
Ezelőtt még olyan fiatalok voltunk többet, összejöttünk. Bálok voltak, együtt elmentünk a táncba. Most valahogy a fiatalok is elmennek a városba, ott ugye mennek, ott találják önmagukat. Más volt az összetartás, mások voltunk. Nagyon szerettük a bálokot, színdarabokat tanultunk, mindent. Szépség volt akkor is a fiatalságban.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Főleg a farsang idején még működtek a kalákázások, a maszkurázások.
Fonó volt, jártunk a fonóba, a lányok inkább kézi munkáltak, az asszonyok fontos, úgy mondták, hogy hordozzák a maszkurát, öltöztettek lovast, huszárt, halált, hamubotos, mindenfélit öltöztettek, egy pár bonit kellett adni, de olyan jót ért a fonóba. Mikor tavasszal vége lett, akkor egy búcsestét csináltunk, ott mondjuk 10-15 ház járt egy helyre, szépen asztalozást csináltunk utána. Nagyon szép dolog volt. Most olyan rossz, hogy örökké otthon kell ülni.
De ebből a maszkurázásból, ebből a viccelődésből sértődés lett?
Nem volt. Sértődés nem volt.
Például, amikor a fonóba jártak, akkor ez olyan volt, hogy jöttek a fiúk is?
Nem, de ilyenkor igen, mikor maszkurát hordoztak.
Féltünk a maszkuráttól. Ahol már most kiment divatból, már kacagnának, ilyesmit csinálnának.
A szülők engedték a fonóba farsangolni? Vagy egyedüliként jobban ügyeltek önre?
Akkor a szülők is jöttek a fonóba, mentünk mi is, meg jöttek a fiúk is. Akkor fonókeréke, úgy pontunk, az volt a szórakozás. Minden este, szére, egyik este, egyik erre, hát egy olyan 8-10 ház személy, egyik este egyik, a másik este a másikhoz járt, akkor a végén kórusvált csináltak, ürtös kalácsot süttek. Jó volt, nekünk akkor volt a jó.
De akkor a bálokba is a szülőkkel mentek a fiatalok, nem csak úgy magukra.
Anya nélkül egy lány sem mehetett. Az anyja ölibe ült, és onnan kérték el a fiúk táncot.
Ma azt mondanák a fiatalok, hogy falvédőre nincsen szükség. Annak idején önök mit mondtak?
Nem mondtak ilyesmit annak idején, annak körmentek a szülők is, és velünk jöttek.
Bizonyára az anyának tetszett, hogyha egy fiú a lányát megtáncoltatta, vagy nem?
Igen, tetszett. Azt is megnézték, hogy ki is vitte el táncolni. Így volt akkor. Most nem számít, most mennek udvarjárék, most nem számít, hogy itt a nagy kultúrban, szép kultúr. Olyan év is van, hogy nem is igen mennek a kultúrban, csak lakadalomban.
Akkor beleszóltak abba is, hogy kihez menjenek férhez? Vagy ez már a fiatalnak a választása volt?
Mondjuk családbörökké így volt, de különösebben nem voltak viták, hogy hát na tényleg nem engedték, vagy abból kellemetlenség történt volna, vagy mi nem, nem. Igaz, hogy akkor nem volt annyi házasság, hogy idegen faluból, nem tudom én, mert ugye akkor nem volt még gyári munka, nem volt akkora ismeretség ugye a környéki fiatalságban, úgyhogy a műdőnkben még azért megfordultak többen.
Az unokák, a fiatalok kérdezik-e önöket, hogy mi volt itt régebben, mi volt itt 50-60 évvel ezelőtt? Érdekli a fiatalokat a múlt?
De nem is nagyon hiszik el. Azt mondják, ammál mese, régi latint mese. Nem hiszik el, mit így beszélünk nekik. Mondjuk, hogy milyen szép volt, azt mondják, ammál latint idő.
Most a diszkóba járnak, udvarérik. Azt sem mondják meg, nem is tudjuk sokszor, hogy hol járnak. Van egy leányanyukám, de... Nem mondja meg, hogy hol járnak. Mennek fiúkkal, mikor gondolják reggel felé hazajönnek, de nem az a fiatalság van, ami ezelőtt volt.
Hát ez az iskola. Ugye, hogy most már hosszú az iskola. Nem úgy volt, mi például a nyolcosztályt. Még szinte a nyolcosztályt sem tudtuk elvégezni abban az időben, mert megszűnt itt a faluban. És nem mentünk tovább a városba, mert kellett dolgozni. Most már nem, most már járnak, addig járnak, hogy 24-25 évesek még az egyetemet pláne elvégezik, akkor... De azért meghallgassák, ha valamit mondunk a régi dolgokról, és minden nekik is az valahogy úgy tetszik, na, hogy is voltunk mi.
Sosem vágytak el Farcádról?
Nekem volt más falugó kérém, 2-3 csak. Legkisebbnek születtem, édesapám azt mondta, nem mozdulsz el a falugó sehova. Osztályton félrezmentem, nem sikerült.
Nem vágytam el. Laktam udvarján, kicsi gyermekre vigyáztam, ismerősünknél. Kolozsváron is laktam, de én alig vártam, hazajöjjek. Mindenütt jó, de a legjobbítom. Így tudjuk.
Például egy erő voltam. Én még a kapunsa vágytam ki, hogy én elmenjek a faluból férhöz, vagy iskolába, vagy nem tudom én. Úgy meg voltam elégedve a mezei munkámmal, én azt abba feltaláltuk mi magunkat. Volt is mindenünk. Piacra jártunk, még fiatalok voltunk is. Termeltünk, zöldséget mentünk, eladtuk. Más városokra gyümölcsel elmentünk, árultunk le, megyesig, minden. Ezt én nagyon szerettem. Nem volt az, hogy tanulunk, nem tudom, hány a szendeig. Akkor ugye az volt. Most így van, de hát jó van, csak legyen egészség, legyünk csendbe, és nagyon jó vagyunk.
Lőrinc András vagyok, egy kisebb állattartó gazda, és a faluba egy működő gazdaegyesület van, annak vagyok az elnöke.
A Szarvasmaratartók Egyesületének az elnöke?
Igen. 2002-ben alakult, és 2006-2007-től működik aktívan, így közösen értékesítsük a tejet, és bármiféle támogatás van, ebbe segítek a gazdáknak.
Örömmel tapasztaltuk, hogy itt Farcádon nagyon sok a szarvasmarha.
A falunak a méretéhez képest egy elég jó létszám van, hát jó 150 szarvasmarha van nyilvántartásban, ezen kívül a jó állomány az, ami az utóbbi időben nagyon megnőtt, az most jelen pillanatban majdnem megközelíti az 1000 darab számot.
Van legelő, ahol a tehenek meg a juhok legeljenek?
Jó bő legelő van, két részben is tudnak az állatok legelni. A falunak mind a két részén, ez annak köszönhetően, hogy több olyan szántóterület felszabadult, amilyen már nem gazdálkodtak, így megnőtt a legelő, és elegendő bőségesen ennek a 150 darabnak.
Érdekes, hogy itt Farcádon még megvan a csorda. Reggel este lehet látni a csordát.
Hova tovább, nehezebb az állatokra felügyelőt, úgymond pásztort találni. Most is ilyen gonddal küszködünk, mert a tavalyi évben, aki volt, az csak egy jóval magasabb áron vállalná, viszont az már nem kifizetendő a gazdáknak, így jelen pillanatban még keressük az idei évre az állatainkra felügyelőt, vagy úgymond pásztort.
A tejgyár az fizet rendesen, és olyan áron, hogy megérje a tejfeldolgozónak adni a tejet? Vagy nem gondolkodnak-e abban, hogy közösen ugyan, de itt helyben dolgozzák fel?
Amióta így közösen értékesítsük a tejet az egyesületen keresztül, azóta sosem volt problémánk a kifizetéssel, bármelyik fővásárló a megígért dátumon fizetett, tehát ilyen problémánk nem volt. Viszont az árakkal most oda kerültünk, hogy nyáron nagyon visszamegy a tejnek az ára, és ekkor hiába mondjuk, hogy megéri, mert itt nem intenzíven termeljük a tejet, hanem egyszerűen biotejet termelünk, ami az állat a legelőről hoz haza, tehát nem abrak vagy különböző tápszerekkel állítjuk elő a tejet, hanem az a kimondottan legelőről, amit hoznak, és így nem nagy a termelése a teheneknek, viszont annál értékesebb, mert szinte bió tejet állítunk elő.
Senki nem gondolkodik húsmarhában?
Még nem vágott bele senki, inkább mindenki még fejős állatokat tart. Kimondottan nagy gazdák, ugye nincsenek a falunkban, egy-két olyan vállalkozó jellegű van, akinél ugye meghaladja ezt a 10-15 létszámot, de általában véve ilyen kisebb gazdák vagyunk, 2-3-4-5 tehenes gazdák.
Az állami támogatás, vagy az uniós támogatás, az jön-e? Mennyit segít a gazdán?
2007 óta ugye igényeljük ezt a területalapú támogatást és az állatok utáni támogatást is. Ez, ami falunkot is egy kicsit előbbre lendítette, meglátszik a falun is az, hogy tudtuk igényelni úgy a földalapú támogatást, mind az állatok utáni támogatást. Nagy ritkán még a tej támogatást is az egy időben volt, ami eleinte nagyon jól jött, mert az szinte egyharmada volt, amit fizetett a felvásárló. Ezt is tudtuk igényelni, és ki is használtuk így közösen. Ez meglátszik, és amennyiben csökken, mert most úgy néz ki, hogy csökken, bizony a gazdák érzik is ennek a hiányát. Az elmúlt évnek a támogatásra nagyon hiányos, tehát még sok gazda nem kapta meg a támogatást. Akik kaptak is, talán előleget kaptak, úgyhogy az elmúlt éve kicsit rosszabbul ment a kifizetés szempontjából.
Ez letöri a gazdákat? Úgy elbátortalanítja?
Nem éppen letöri, hanem egy kicsit a vállalkozás kedvük megy el, mert látják, hogy ebből a mostani tejárakból, meg az állatnak az értékesítéséből kevés pénzt tud összehozni, és így, hogyha nem jönnek időbe a támogatások, akkor nehezebben tud a következő évre fölkészülni.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Farcádon készült összeállításunk első részét hallották. Jövő héten Sándor József polgármesterrel, Szász Lóránt Levente református lelkésszel, Gál Máriával, Lőrinc Lajossal, László Sándorral, Lázár Józseffel, Kerestély Józseffel és Farcádi Sándor Leventével még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.